Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai adásában Antal Károllyal fogok beszélgetni. Károly egyébként a Múzeum Antikvárium nevű műintézménynek a tulajdonosa, alapítója, működtetője, és hát annak kapcsán fogunk beszélni, mert hogy már nagyon régen beszéltünk itt a rádióban, de már azért erre többször került sor, hogy hogyan működik egy antikvárium, illetve hogyan működik egy könyvárverés, mert hogy a Múzeum Antikváriumban nem csak besétál a delikvens és vásárol a polcokról, hanem Károlyék rendeznek aukciókat, és azt se úgy kell elképzelni, hogy ott csak könyvek vannak, hanem van mindenféle egyéb tárgy is. Úgyhogy én ezt a beszélgetést most arra szántam, hogy egy kicsit jobban bevezessük a hallgatókat a könyvek kereskedelmébe, vagy könyvek világába.
Ja, így van. Üdvözlöm a hallgatókat én is. No, hogy mi minden kerül például egy árverésre, illetve egyáltalán, hogy jön össze egy árverésnyi anyag, ez is kérdés nagyon gyakran, néha nagyon könnyen, néha keservesen.
Mitől függ egyébként, kezdjük az alapoknál, igen? Hogy valami az antikváriumban a polcokra kerül, vagy valami aukcióra kerül, ez mi dönti el?
Így van, a bejövő anyagot nyilván válogatjuk, sok mindent teszünk most már ilyen napi kisárverésekre is akár, mert olyan is fut nálunk, de a különlegességeket, azokat mindig félretesszük és gyűjtögetjük. Előbb-utóbb ebből a félretett értékesebb dolgokból kialakul valamilyen irány, ne adj Isten, és aztán ezt mindig megdobja egy nagyobb gyűjtemény. Tehát ha jön egy nagyobb gyűjtemény, amiben több érdekes dolog van, akkor igyekszünk arra felfűzni az egész árverést. Tehát majdnem mindig van egy váza az árverésnek. Én legalábbis azt szeretem, hogyha jól elkülöníthető tematikák vannak, és a tematikákon belül viszont nagyon színes, érdekes dolgok.
Van-e valami kialakult sablon erre, vagy struktúra? Tehát a tematikákból vannak-e olyanok, amik általában minden aukción megjelennek, és van olyan, ami esetleg csak néhány aukción kiegészíti ezt az általános sémát? Hogy van ez?
Igen, ez így jól látja, tehát abszolút így van. Van sok-sok visszatérő olyan szeretett, keresett téma, ami feltétlenül ott kell szinte, hogy legyen egy árverésen, azaz azokat típusú könyvek, vagy dokumentumok, vagy bármi, amikre mindig van kereslet, mindig van gyűjtő rá. Ilyen örök és régi-régi téma el nem kopik soha, a vadászati téma, tehát vadászgyűjtők nagyon lelkesek, ilyen a gasztronómia, az régi szakácskönyvek nagyon szeretik. Az elmúlt, azt mondom, hogy 5-10 évben viszont egyre erősebben jön föl a dedikált könyveket gyűjtői réteg, úgyhogy anélkül, a dedikált könyv nélkül már szinte nincs is árverés. Ezek a standard dolgok.
De tehát mondhatjuk, hogy ez a három fő dolog, ami kb. Mindig megjelenik.
Kb. Mindig megjelenik.
Azért meglepő, de megmondom őszintén, ez a vadászat téma így a 21. század elején, mert hogy ezért ez egy kicsit olyan anakronisztikus témának tűnik számomra, olyan elavultnak. Jó, persze tudom, hogy vannak manapság is vadászok, de hogy mit lehet ezekben a könyvekben úgy olvasgatni egyébként? Így lehet, hogy csak női gondolkodással nem működik annyira ez a dolog, de kíváncsi lennék, hogy miért veszik.
Nem, nagyon sok minden van, tehát a vadászkönyvek is tagolódnak különböző témákra, úgy, mint szakkönyvek, tehát vadász szakkönyv, hogy töltsük meg a puskát, hogy tartsuk, ha ott a vaddisznó, milyen messzire kell lőni.
Nekem roppant az információ.
A másik pedig...
Már egyébként néha esténként séta közben, megmondom őszintén, elgondolkozom rajta, hogy mi történne, hogyha találkoznék egy vaddisznóval, néha szoktam egyébként, de akkor ilyen...
Budai hegyekben már bebejönnek, így van.
Csöndesen el szoktam oldalogni.
Igen, ez kell. Bár most talán a mackó is itt tollálkodik, úgyhogy óvatosan.
Akkor majd fülelek, ha brummogást hallok.
Igen. No, visszatérve a vadászkönyvekre, tehát a másik terület, és talán a kelendőbb és kaposabb, az a vadász kalandok leírásai. Tehát itt igazából sztorikat vásárolnak a kedves vásárlók. Napokban, múlt héten volt egy árverés, ahol egy meglehetősen ritka vadászkönyv, egy vidéki kiadónál 1906-ban megjelent könyv 10 000 forintról indult el, és végülis 1.100.000 lett leütve a tétel. Ez nem nálunk volt, egy másik árverésen. Itt az útleírás és a vadászat összefonódott ebben a könyvben, úgyhogy ők csaptak össze az útleírásgyűjtők és a vadászatgyűjtők.
Mert hogy van ez is még ez a nagy kategória, hát ugye?
Szintén így van. Igen, igen. Aztán még az előzőekhez hozzátéve az örök témák egyike a történelem. Tehát történelem az mindig van, tehát akár politika, akár egészen korai történelmi munkák. Ezek sokszor forrásmunkák, és igen, forrásmunkák, politikai munkák egyébként az elmúlt időszakban. Hát sajnos, nem is tudom, hogy mondjam, tehát a két háború közti időszak irredenta és antiszemita irodalma meglehetősen felszaladtak az árai.
Ilyen szomorú.
Igen, ez szomorú. Ezt másként én sem tudom apostrofálni, mint hogy szomorú. No, de hát amik még a nem standard dolgok. Mm-hmm. Igen, tehát és akkor most jön az, hogy mi az, ami nem standard, aminek egy antikvárius mindig nagyon örül, a kézirat. Tehát az egyedi, különleges darabok, a kéziratok, amik mindig voltak valamilyen jellegű kéziratok, de mostanság egyre több van, és egyre jobban megbecsülik ezeket a darabokat. Egyedi darabokról beszélünk, tehát ismert, híres, fontos személyiségeknek a kezeírása. Ne adj Isten, hogyha ez még valami dokumentáció, nem, ezt nem jó szó. Tehát ha valami olyan információt is tartalmaz, ami hozzátesz a történelemhez, vagy az ő személyes történetéhez, akkor az még növeli az értékét, árát.
Tehát ez lehet mondjuk valamilyen levél, oklevél, ilyen típusú dolgok
így
esetleg?
Van, alapvetően levelek, igen. Levelek kéziratok. De volt nálunk már például korábban nemzetiséget igazoló igazolások. Tehát a zsidóságot igazoló, vagy nem zsidóságot igazoló oklevelek, okmányok, amiket ki kellett tölteni. Így került hozzánk például Szerb Antalnak egy ilyen nyilatkozata, ahol nyilatkozik. Tehát ezek bizony olyan darabok, amik nagyon ritkán bukannak fel. Egy van belőle, és hát, hogy mondjam, megborsózik az ember háta, amikor a kezébe kerül egy ilyen papír.
Nagyon értékes történelmi információk.
Így van.
Egyébként, hogyha mondjuk megöröklünk egy könyvgyűjteményt, vagy akár egy normál háztartásban, ugye történik ilyen, vagy egy normál családban, hogy elhalálozik valaki a családba, és az ölünkbe hullik egy vagon könyv, hogy mire figyeljünk olyankor, tehát mi az, ami első szemre valószínűleg értékes, hogyan, vagy egyáltalán van-e erre érdemben lehetőség, hogy saját magunk laikusként megítéljük, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami nem. Szerintem ez nagyon sokszor felmerül, nem? Mint probléma.
Igen, sokszor felmerül. Én azt mondom, hogy szakembert kell hívni, tehát antikváriust kell hívni, mert az a darab, az a könyv, amit 10 évvel ezelőtt szívesen kivettem volna egy gyűjteményből, és vittem volna a boltba, ma már értéktelen. És ez a visszájára is igaz. Tehát amit ott hagytam volna, ma már boldogan kiemelem. Tehát változnak a...
Például mondjon erre, Károly, egy példát, olyan kíváncsi lennék.
A 80-as évek derekán, amikor a könyvkiadás, a magánkönyvkiadások is beindultak, rengeteg korai, a két háború közti bestsellert adtak ki, Cronin, Knittel, Bromfield, ilyen szerzőktől könyveket, amik korábban, tehát a 80-as évek elejéig bezárólag sok ezer forintokért találtak gazdára. Tehát én emlékszem arra, hogy 83-ban egy Ezt látják a csillagok című Cronin munka, ami megjelent 38-ban, 43-ban, nem tudom pontosan, azért akár 2000 forintot is adtak. Ma már ezek a könyvek a 100 forintos ládákban landolnak. Lévén, hogy rendszerváltás után ezeket sorba kiadták, irdatlan példányszámban jelentek meg, tartalmilag porossá váltak, érdektelenné váltak, elment az a generáció, aki még ebben nőtt bele, az újabb generációnak semmit nem mondanak ezek a szerzők, sem a kicsi csöpögős történetek, úgyhogy már a kutyának
én
nem
szerettem.
Kell. Tehát ez nem lett volna, vagy nem volt egy jó befektetés, aki annak idején ilyen vetette a pénzét, az már a hamuvá vált. Viszont aki annak idején vett egy első kiadású József Attila könyvet 50 forintért, ő most akár több száz ezer forintért is tudja eladni.
Akkor azt kb. Elmondhatjuk, hogy a mostani aukciók sztárjai a kéziratok, illetve a Dead Guide irodalmi művek, vagy emellett az összes többi szakács, könyv, térképek például?
Térképek egy érdekes kategória. A térkép is olyan, hogy ezelőtt egy jó tizen esztendeig nagyon sokak gyűjtötték, szerették, akár lakás díszítésre nagyon jó. Egy könyvtárban olyan milliót tud teremteni, olyan hangulathoz hozzáadó csodát tud teremteni egy szép régi térkép. Azonban ennek a gyűjtése is megállt. Azt kell mondjam, hogy volt talán 2000-es évek derekán, mi még múzeumantikváriumként összeraktunk egy 150 tételből álló magyar térképekből álló jegyzéket, ajánló jegyzéket, amit két hónap alatt egytől egyig az utolsó darabig eladtunk. Manapság, ha két havonta vásárolnak egy térképet, vagy fél évente, akkor annak szinte örülnünk kell. Magyarán, mivel hogy ez is valahol lakásdísz, tehát vizuális kultúráról, vizuális darabról beszélünk, olyanról, ami gyönyörködteti a szemet, de hordozza magában a történelmet is. Tehát
igen.
Ennek vannak gyűjtői, akik úgy gyűjtenek, hogy az elsőtől a mondjuk 1800-ig, vagy bármilyen dátumig. A gyűjtők megvesznek mindent, ha nincs. Azonban az a réteg eltűnt, aki ezt a nagyszobába kitette, vagy az a könyvtár szobájába kitette. Manapság sajnos inkább vesznek egy IKEA képet, a IKEA-ban kapható keretezett bármilyen képet a nappaliba. Megváltozott az enteriőr is természetesen, és ezek ma a modern motorok közé szerintem vele illik, de sokan úgy élik, hogy nem jelenek bele ezek a régi térképek, metszetek.
Szerintem ennek most megint lesz egy reneszánsz, én sok ilyet látok az interneten egyébként, hogy modern enteriőrökbe ezt ügyesen belepakolják, úgyhogy talán ide is beszivárog Magyarországra.
Jó lenne.
De addig is ott vannak a plakátok, amivel ki lehetne váltani az IKEA posztereket.
Pontosan, és a plakátok bizony nagyon nagy karriert futnak éppen. Talán egy 8 éve, 10 éve foglalkozunk plakáttal is, éppen, vagy többek közt azonokból, hogy a térképek úgy kezdenek kifutni, és akkor úgy elkezdtek hozogatni be plakátokat, amikhez mi, megmondom őszintén, nem nagyon értettünk 10 évvel ezelőtt, azonban egy kollégám az nagyon-nagyon beleásta magát ebbe a területbe, úgyhogy manapság, mostanság évente 2 plakát árverést is tartunk. Most a legutóbbi plakát árverésünkön egy országos rekord született, egy Star Wars plakát, ami persze megint csak egy kult dolog. Ugye Star Wars gyűjtők szerte a világban minden, a legkisebb kütyitől kezdve a plakátig sok mindent gyűjtenek. Ebben így van a plakát.
Milyen nagyságrend, nem mondja a pontos összeget, de milyen nagyságrend ez körülbelül?
Százezres nagyságrendről indult, és milliósal koppant.
Azt a mindenit.
Igen, tehát nagy siker volt. Ekkora árat még nem ért el.
Az erő a vevővel volt akkor.
Igen. Jedi is vele volt, meg az erő is mindenki. Ja, szóval a plakát az valóban egy olyan darab, ami egyébként nagyságrendben az üzletben meglehetősen sok van, de nem csak nálunk, szerencsére most már más kollégák is felvették a palettára, de azt mondom, hogy 20 és 100 ezer forint között már nagyon szép, érdekes, értékes plakátokat lehet kapni, mert értékesek ezek a plakátok, hiszen egyrészt ipartörténet, kultúrtörténet, zenei plakátokat nagyon szeretik, tehát egy kicsit retro.
De írta humorosak néha egyébként.
Humorosak, és nagyon jó grafikusok dolgoztak a 60-as évektől a rendszerváltás környékéig. Sok volt a grafikus plakátunk, manapság sajnos inkább fotóplakátok vannak, és ez egy kicsit elsillányult, de ez egy fontos művészeti ág volt egészen a múlt század elejétől kezdve, sőt, hát a 20-as, 10-es, 20-as, 30-as években a magyar plakátművészet nemzetközi szinten toppon volt.
Aztán behalt az egész, és maradt a lengyel, meg a cseh, meg a francia tulajdonképpen.
Igen, igen.
Sajnos érdekes, hogy ott ez töretlenül folytatódott ez a hagyomány, itt pedig valamiért ez elhalt.
Igen. Manapság ez egyébként ismi szép fiatal művészek által tervezett.
Szerintem is egyébként.
Kis plakátokat, igen.
Az illusztráció mint műfaj nagyon-nagyon feltörőben van per pillanat. Szerintem igen. Magyarországon nagyon-nagyon sok tehetséges művész van. Még egy témát említett itt Károly, a szakácskönyveket, ugye, amit nőként az ember kíváncsian hallgatna, hogy miféle szakácskönyvek ezek, illetve ezeket miért veszik a gyűjtők? Azért, hogy megfőzzenek, süssenek belőle valamit, vagy pusztán azért, mert a régiségének van egyfajta értéke?
Nem igazán sütni, főzni kell belőle. Ez megint csak egy gyűjtés, tehát elkezdem gyűjteni az első magyar szakácskönyvtől, a 18. századtól, és gyűjtöm akár máig, úgyhogy ennek nem pontosan tudom megmondani, hogy mi lehet a mozgatórugója szakácskönyvet gyűjteni. Némelyik nagyon szép illusztrációkkal, nagyon izgalmas nyelvezete van 19. századi szakácskönyveknek is, tehát ez a klasszikus Végy 100 tojás című receptek, amik nem használhatók szerintem, bár azt is hallom, hogy ugye a gasztronómia itt az elmúlt évtizedekben azért minden szinten nagyon előre tört, lásd éttermektől kezdve sok minden, ahol meg hát akár tévé, meg rádió műsorokban gasztroműsorok. És biztos vagyok benne, hogy kísérleteznek régi receptekkel is, illetve visszanyúlnak régi receptekhez is a mai séfek, de nem ővelülük kerülnek ki, tehát nem a tehetős séfek a nagy gyűjtők, hanem inkább azt mondom, hogy a könyvet szerető, nem is tudom, valamiért a gasztronómia iránt szerelmes gyűjtők. Nem ismerem a pontos lélektanát ennek, de majd megfaggatok néhány gyűjtőt, hogy mi mozgatja őket.
Pedig tényleg néha én is örököltem a családból egyébként egy kéziratos szakácskönyvet, amit még szerintem a nagyanyám nagyanyja kezdett, tehát ott zukor, meg minden van, mondjuk nem ilyen mennyiségekre van beállítva, mert ugye ez egy családi szakácskönyv, de én szívesen lapozgatom vissza, sőt volt olyan, hogy próbáltam vele valamit megcsinálni, illetve hát a családban is fennmaradt egy-két nagyon jó pufa régi recept, amit soha nem látok sehol más családoknál. Úgyhogy engem biztos azért érdekelne egy ilyen szakácskönyv, és egyébként ezt megfigyelni, ahogy említette Károly, hogy van egy ilyen gasztronómiai felfutás itt Magyarországon, meg nyilván a világban is, de valamiért egyre inkább tüntetik el ezeket a régi recepteket, akárha mondjuk a zserbóra gondolunk, ott régen annyi érdekes sütemény volt, mit tudom én, diplomata puding, vagy nem is tudom, hogy mi volt, akkor borhab tekercs, ilyen nagyon érdekes dolgok, és ezek mind kihaltak, pedig sokkal természetesebb, finomabb ízek voltak, mint ezek a mai tartós sütemények.
Azt tudom, hogy érdekesen voltak feldolgozva szakácskönyvek, tehát ez például egy izgalmas dolog. Számos arisztokrata feleség készített például szakácskönyvet, illetve ismerek olyan szakácskönyvet, ami nagyon praktikus szakácskönyv, ami azt mondja, hogy egy hónapra előre recepteket ad, ötleteket ad a háziasszonynak, mert azt a saját családból tudom, hogy sokszor gondot okoz, hogy mit főzzek, vajon mi a csodát kellene elővenni, hogy változatos legyen, érdekes legyen. Tehát ebben sok segítséget ad. Illetve volt például ilyen, hogy háborús szakácskönyv. Tehát a 40-es években, ugye, amikor az alapanyagok meglehetősen korlátozottan voltak hozzáférhetőek, ott adott tanácsokat, hogy mi mindent lehet krumpliból például készíteni, mondtam valamit. Úgyhogy igen, ez is azért egy izgalmas terület, és ha úgy veszük, akkor ez is tükrözi a kort, amiben a szakácskönyv született, tehát visszahozva a hangulatból sok mindent, és sok mindenre lehet következtetni, akár az alapanyagokból.
Legfőbb, hogy miket ettek, milyen fűszereket használtak, írtó érdekes. Mikor a legrégebbi magyar szakácskönyv egyébként, amit igazán itt Magyarországon, mert ezt tudom, hogy korábban német, meg olasz, meg egyéb mediterrán szakácskönyveket használtak itt a magyar arisztokrata családok, de mikor az első magyar?
Nem tudok pontos dátumot, Erdélyben jelent meg Misztóth Falusinak a szakácsmesterségek könyvecskéje, 18. század vége, szégyellem, hogy nem tudom napra pontosan, vagy évre pontosan, de most nem ugrik be. Tehát így van, 1700-as év, nem, ez, bocsánat, 1600-as években már volt.
Még utolsó kérdés a végére. Említette a beszélgetés elején Károly, hogy van, amikor egész gyűjtemények csöppennek az antikvárium birtokába, hogy ilyenkor ezeket egybe adják el, vagy pedig ilyenkor felbomlik egy gyűjtemény.
Engem legtöbbször úgy keresnek meg, hogy ha van egy hagyaték, mert ezek általában ugye hagyatékok, akkor segítséget kérnek tőlem, és én ezt szívesen teszem is. Tehát én sokszor napokat töltök egy-egy könyvtárban el, és szálazzuk szét a könyveket, azon a járverésre való, van olyan, amit az üzletbe bizományba beviszek, van olyan, amit megveszünk készpénzért, és mindig van olyan, minden gyűjteményben van olyan, amire azt mondom, hogy ezzel valami olyan helyre kellene elmenni, ahol megmentik a könyvet, nem a mélybe, tehát ami üzletben már nem eladásképes. Tehát én szeretem ezt így csinálni, úgy vélem mindenkinek ez a jó, hogyha lehető legtöbbet kihozzuk belőle. Legtöbben nem ezt csinálják. Legtöbben kimennek és egyben megveszik a könyvtárat, és aztán saját szakálukra aukcionálják. Én azt szeretem, hogyha
át van válogatva előre.
Át van válogatva, és jó jár a vevő, ezért adnak kézről kézre. Szóval ezért van az, hogy nagyon, most már sok, mióta 83 óta csinálom, és már nagyon-nagyon sok helyen
voltam. Mikor lesz a következő árverés?
Következő árverésünk november végén, december elején lesz, illetve hát addig lesznek kis tematikus árverések, mert ezt még erről nem beszéltünk, tehát ezt meg folyamatosan csináljuk, ilyen kis 50 tételes, egy-egy témában, ifjúsági mesekönyvek, első kiadású könyvek, most például lesz, harmadszor csinálunk egy olyat, hogy töredék, tehát nem komplett művek.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést Antal Károlynak, a Múzeum Antikváriumtól. Könyvekről beszéltünk, könyvpiacról, könyvkereskedelemről, illetve könyvaukciókról. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15:35-kor ismételjük, a mikrofonnál pedig Kerepen Kata volt.